Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja, ahol szakemberekkel beszélgetek arról, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Jenei Attila, a Darmstadt Hungary ügyvezető igazgatója. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Szerbusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
Az EU-ban a zöld állításoknak több mint a fele homályos, félrevezető vagy megalapozatlan. Erre mutatott rá az Európai Bizottság 2020-ban készített tanulmánya, és ez ösztönözte őket arra, hogy a későbbiekben egyfajta szabályozást vezessenek be, és ez már itt kopog az ajtónkon, Európa szerte is, és Magyarországon is. Ez a greenwashing elleni fellépés hogyan illeszkedik az EU Green Deal, EU taxonómia és dekarbonizáció folyamataiba? Segíts nekünk ezt egy kicsit kontextusba helyezni.
Igen, ugye a zöld állításokkal kapcsolatos direktíva, amely hát egyben két másik direktívának a módosítása lesz tulajdonképpen, ez a fogyasztóvédelmi jellegű szabályozás és a piaci szabályozás két direktívát módosítja, abban a tekintetben, hogy a gyártók vagy forgalmazók által megfogalmazott zöld állítások lehetőleg minél pontosabbak és megalapozottabbak legyenek, és hát alapvető célja ennek az egész szabályozásnak, hogy a vásárlókat, tehát az egyszerű embereket is bevonjuk a Green Deal és hát a nagy változásba, az európai kontinens zöldülésébe és karbon semlegessé válásába. Ugye, hogyha ők, nekik nincs megfelelő információjuk, nem tudnak megfelelő döntéseket hozni, és hát ezáltal ők nem tudnak részesülni ebben a feladatban.
Nézzük egy picit közelebbről, hogy mi az az irányelv, ami biztosítja a jövőben a környezettudatos vásárlás megkönnyítését.
Ez a Green Claims Directive, ugye a zöld állítások direktíva, ennek a célja ugye a környezettudatos vásárlás megkönnyítése és elősegítése, és két irányelvet módosít, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szólót, illetve a fogyasztók jogairól szóló irányelvet, ezeket ugye majd a nemzeti jogrendbe is át kell ültetni.
Vannak a fogyasztóvédelemben, illetve ezekben a címkézésekben olyan területek, hazai vonatkozásban is, és nemzetközileg is, az Európai Unióra gondolok itt elsősorban, ahol azért nagyon jól működnek, és hitelesen működnek ezek a címkézések. Például az energiatanúsítványok megjelenítése, egységes, európai, abszolút konszenzus van e tekintetben, illetve a biominősítések van még ez a fajta szigor. Elképzelhető, hogy hasonló gyakorlatot fognak bevezetni, például amikor valaki a fenntarthatósággal, zöld termékekkel kapcsolatban szeretne valamit megfogalmazni, szolgáltatásával vagy a termékével kapcsolatban?
Igen, az általad említettek azok a típusú jelölések vagy címkék, amelyek jelenleg is jól szabályozottak. Az energiacímke mellett, ugye mondjuk a háztartási mosógépeken vagy hűtőkön látunk, jól ismertek, elterjedtek. Ilyenek például az EU-nak az Ecolabel címkéje, illetve például a bio termeléssel, ez is egy minősített, ellenőrzött címkézési rendszer. Ezek megbízhatóak és jó minőségűek, valószínűleg ezek számára a nagy változást ez a szabályozás nem fog jelenteni. Ami újdonság, hogy az EU megvizsgálta több mint 200 címke, fut most Európa szerte, 223, ha jól emlékszem.
Ez rengeteg egyébként, ezt nagyon nehéz lehet értelmezni, és tényleg kibogarászni, hogy mi az, ami hiteles ezek közül.
Igen, pont erről szól a szabályozás, hogy azért a vásárlóktól nem várhatjuk el, hogy ezekben képbe legyenek, meg tudják, hogy mit is jelentenek ezek a címkék. És a 220-valahány címkéből elég nagy számban voltak azok, amelyek nem ellenőrzöttek kellőképpen, homályos egy picit a minősítésnek a rendje, az, hogy milyen feltételek mellett ítélik meg, az sem független teljesen, tehát mindesetre kétségek merülnek fel a nagy részükkel kapcsolatban. Hát ezért is a címkézés egyik nagyon, nagyon fontos feladat lesz, a címkézés rendbetétel ennek a szabályozásnak.
Mire fektetik majd a legnagyobb hangsúlyt? Ugye én itt azt mondtam az elején, hogy nagyon sok homályos, nagyon sok félrevezető információ található ezekben. Például, ha valaki azt mondja, hogy hát ezzel a termék megvásárlásával mi nem tudom a karbonlábnyomunkat ennyival vagy annyival csökkentjük, hát köszi, szóval ezt hogy tudjuk egyáltalán ellenőrizni? Azért mondom, hogy ezek ilyen megfoghatatlan dolgok, ezért igen, gondolom, hogy vannak olyan hangsúlyok, amikre majd biztosan odafigyel ez a szabályozás, hogy ilyet nem állíthat valaki, hogyha nincs egyébként validált, auditált eredmény mögötte.
Jól fogtad meg a lényegét. Pontosan az egyik hangsúlya az, hogy a fogyasztók kellőképpen legyenek tájékoztatva, és ez pont az szerepel, hogy egyrészt a homályos és megalapozatlan állításoktól mindenképpen meg fogunk majd szabadulni idővel, a szabályozás következtében. Másodszorban, hogyha állítást látunk, akkor az kétféle módon lehet alátámasztva, vagy valamilyen tanúsításon keresztül, tehát itt a címkézés is egy ilyen, amiről az előbb beszéltünk, vagy életciklus szemléletű számításokkal, tehát műszaki adatokkal, adatszolgáltatással, tanúsítással alátámasztva, és ez kiegészítve még azzal is, hogy adott esetben a termékhez vagy fizikailag csatolt termékismertető formájában, vagy akár egy internetes linken, mondjuk egy QR kóddal elérhető bővebb tájékoztatást tudjon a fogyasztó kapni arról, hogy az a terméken látható zöld jelölés vagy zöld állítás az a mögött mi is a pontos tartalom, mit is kell alatta érteni.
Hogy látod ezt egyébként, hogy ez a dolog egyszerre indul, hogy edukáció történik, mert hogy a szabályozás nyilván egyfajta edukációt hoz majd magával a vállalatok szempontjából, a termékgyártók, szolgáltatók részéről is, és ezzel egy időben el kell kezdeni a fogyasztókat is edukálni, vagy előbb kell rendet tenni a házak táján, és aztán utána kommunikálni a fogyasztók felé. Mert most szerintem ez nem feltétlenül egyértelmű, mert ugye beszélünk róla, hogy jó, hát egységesíteni fogják a címkéket, de hát...
Igen, a kettő párhuzamosan kell, hogy létrejöjjön. Ugye a termékkel történő kommunikáció az marketing terület jellemzően ugye a vállalatoknál, és hát a környezetvédelmi fenntarthatóságnak a tartalmi része az elég komplex, és a gyártóknak is azért kell sokat tanulniuk és tapasztalniuk ahhoz, hogy megértsék, minek is kell egy kommunikáció mögött lenni, mit jelent az, hogy alátámasztott állítás, és ezzel együtt kell, hogy a vásárlók is egyre több tapasztalatot szerezzenek, mert valójában elég összetett rendszerek mozognak akár egy tanúsított címke mögött, tehát egy komplex minősítésen, ellenőrzésen, auditon esik át az adott termék vagy szolgáltatás, mielőtt ilyen címkét kap, de hogyha akár számításra szeretné meghatározni a környezeti hatásait egy terméknek, tehát tudományos alátámasztásra célzók, annak is elég hosszadalmas és körültekintő munka az előzménye.
Olyanokra kell gondolni, olyan megfogalmazásokra, mint hogy átlátható tulajdonosi szerkezetnek kell lennie, ellenőrzési feltételekre való utalást kell tenni. Tehát igazából maguknak, a cégeknek is nagyon fel kell készülniük arra, hogy ezeket a folyamatokat transzparensen kommunikálják egy termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban. Szóval most egy néhány konkrétumot kéne ezzel kapcsolatban említenünk.
Amire utaltál, ugye ez a címkézés rendszeréhez tartozik, a zöld címkéknek fenntartható minősítés megítélő szervezet vagy folyamatnak valóban egy sokkal nagyobb átláthatóságot, transzparenciát és nyilvánosságot követel meg a rendelet. Tehát például a tulajdonosi szerkezet, az ellenőrzési feltételek, ingyenesen hozzáférhető információk, panasz és vitarendezési lehetőségeket és szankcionálást is kell tartalmaznia. Ezek egyébként minden bizonnyal tagállami hatóságok által jegyzett vagy tulajdonolt jegyek formájában fognak majd, ellenőrzött formában fognak majd letisztulni a piacon. És ha már jó meg rossz példákra terelted a szót, akkor több légitársaságot is megtámadtak civil szervezetek, ha használhatom ezt a szót, azzal kapcsolatban, hogy egyre divatosabb, és hát a légitársaság is elkezdtek azzal kommunikálni, hogy karbonsemleges, tehát vegyél nálam repülőjegyet, repülj, és ez karbonsemleges lesz. Ezzel az a nehézség, hogy ezt a karbonsemlegességet, bár nem egyértelmű minden esetben, de minden bizonnyal karbonkeritek vásárlásával, tehát szokták mondani offsetként is oldják meg, és nem feltétlenül áll emögött valódi teljesítmény abban a tekintetben, hogy a maga cég az esetleg csökkenteni.
Igen, ezt ilyen klímavédelmi búcsú cédulának szoktuk nevezni, tehát hogy
ez olyan,
az üdvösséget megváltó. Igen,
búcsú cédula, és ez a fogyasztó úgy érezheti ebből a kommunikációból, hogy hát ő kifejezetten hozzájárul a klímavédelemhez azzal, hogyha repül, és minél többet. A valóságban ez nem teljesen így van, ugye ezek az offsetek azért nem alkalmasak arra, hogy a világ minden szén-dioxid kibocsátását semlegesítsék, és egyébként is a fő csapás iránya ezeknek az offsetteknek úgy látszik az, hogy inkább a jellemzően a tartós megkötést és elég szigorú feltételek mellett fogja csak elfogadni majd a jövőben akármilyen hatóság, amivel végül is egy vállalat azt mondhatja, hogy hogy csökkentette a kibocsátását.
Úgy érzem, mintha egyfajta vadnyugati helyzet lenne most ezen a területen, és ez a szabályozás valószínűleg egy elég komoly önvizsgálatot kell, hogy jelentsen majd sok cég esetében, illetve felelős marketing kommunikációt, mert hogy sokan ezt egy nagyon jó marketing céllal, mert hogy a fenntarthatóságról, meg környezetvédelemről divat mostanában beszélni, akkor valamit ráhúzunk, úgysem tudja senki, hogy egyébként ez konkrétan mit jelent, meg egyébként nekünk teljesen jó profit bevételt generálásra megfelelő kommunikáció. Szóval azért ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ebben megpróbál az EU rendet tenni.
Így van, jelentős önmérsékletet kell tanúsítani majd a jövőben, ennek már látjuk az előjelét, de azt meg kell mondjam, hogy nagyon komoly, hát a vitáknak lehet nevezni, de minden esetre beszélgetéseket folytatunk vállalatok marketing kommunikációs szakembereivel, mert ami elég megalapozott és biztos mondás a mi szemünkben, az nem hangzik elég érdekesen egy marketing kommunikációs felől, tehát itt azért hosszadalmas beszélgetések folynak, mielőtt legalábbis a mi részvételünkkel egy kommunikáció megtörténik. Tehát mondhatok még példát, például ha csak egy használati tájra gondolunk, legyen az mondjuk egy tördőkendő, vagy egy hétköznapi tárgy, és akkor el van látva egy olyan kommunikáció, hogy ez klímabarát, vagy nagyon szép zöld színnel azt az érzést kelti, hogy ez rendkívül környezetbarát vagyok, hogyha én ebből minél többet használok. Például a csomagolására kapcsolatban az van ráírva, hogy ez újrahasznosítható. Ugye a jövőben ezek mind homályos és megalapozatlannak minősülnek, mert ugye mitől klímabarát nem tudjuk, tehát erre nagyon konkrét intézkedést és tudományosan támasztott bizonyítékokat kell majd szolgáltatni. Mit jelent az újrahasznosítható? Ugye jellemzően az állítás mellé sosem látunk olyat, hogy például a maga gyártó milyen mértékben gondoskodik arról, hogy maga az a tárgy az valóban visszakerüljön az anyag áramában az iparba, tehát újra valamilyen termék készülhessen belőle. Egyébként nem foglalkoznak vele, és valószínűleg kevésbé tudják ezt nyomon követni. Tehát a jövőben ezt konkrétan, hogyha egy ilyen állítás elhangzik, akkor azt is mellé kell tenni, hogy mennyi került ebből újrahasznosításra. És nincs arról se információ nagyon, hogy mit tegyen a felhasználó, miután hulladékká vált a kezében ez az eszköz. Legfeljebb ilyen nagyon miniatűr kis logó formájában, hogyha van nagyító, megnézem, és ha tudom, hogy mit jelent az ikon, akkor rá is jövök, hogy mit kell tenni vele.
Nagyobb felelőssége lesz a fogyasztók felé is ilyen formán a hulladékukkal kapcsolatban a gyártóknak, mert el kell magyarázni, és meg kell indokolni, hogyha azt mondom, hogy újra használható, vagy újra hasznosítható, akkor oké, de hogyan és hova kell ezt elhelyezni. Jó, kicsit térjünk át a hazai vizekre, itt nagyjából említetted már, hogy ugye vannak hazai példák, mert hogy ehhez az EU-s folyamathoz a hazai rendszer is fel fog zárkózni. GVH-nak idén nyáron készül majd egy nagy piaci elemzése. Ennek egyébként vannak már előszerei, ennek a részleteit néha-néha azért kommunikálták, hogy hol tartanak ebben, és hát volt mit edukálni, és volt mit rendbe tenni, de elsősorban nem a büntetésre, hanem a magyarázatra próbálták megösztönözni a szereplőket, akiknél ilyen hiányosságokat vagy félreértéseket találtak. Egy a lényeg, hogy a hazai jogalkotók munkáját próbálják ezzel segíteni, de azt feltételezem, hogy azért a GVH-n kívül nektek is van kellő tapasztalatotok abban, hogy hogyan halad ez a folyamat itthon.
Igen, hozzátartozik a képhez az, hogy ugye jelenleg is azért van intézkedés, illetve olyan szabály, ami alapján a GVH kirívó esetben tud eljárást lefolytatni. Ez a fogyasztóknak a nem megfelelő tájékoztatása vagy félrevezetése címszóval, de az zöld állítások tekintetében kicsit puha megfogalmazás, tehát azért nagyon kirívó esetben lehet tetten érni a dolgot, és ezzel kapcsolatban adott is ki egy pár éve a GVH egyébként egy útmutatót, ahol próbálták ezt konkretizálni, tehát ez némileg azért már elkezdte regulázni a piacot. Amit mi látunk az az, és mi nagyon sok ugye magán cégeripari ügyféllel dolgozunk együtt, és az üzleti kommunikáció, ez a B2B kommunikációban egyre erősebb szerepet kapnak azok a alátámasztott állítások és zöld címkék, amelyekhez különböző számításokat és vizsgálatokat kell végezni. Ez egyik ilyen tipikus, például az életciklus elemzésen alapuló környezetvédelmi terméknyilatkozat, ez az Environmental Product Declaration, rövidítve LPD, így is szoktunk ezekre hivatkozni. Ezekre egyre nagyobb az érdeklődés, egyre többen keresnek minket azzal, hogy van egy üzleti modelljük, ami lényegében a körforgásosságon alapszik, tehát a csomagolóanyagot vissza tudják forgatni, nem csak mint alapanyag, hanem teljes egészében, tehát újra használják, és kérnek megerősítést egy életciklus elemzésen keresztül, hogy valóban működik-e az, amit ők az ajánlatukban szerepeltetnek a fogyasztók
fel. Ti ezt tudományosan végigkövetitek, és meg tudjátok erősíteni vagy cáfolni ezeket az elképzeléseket, amiket ők megfogalmaznak a saját termékükkel kapcsolatban.
Igen, ezek általában összehasonlító életciklus elemzés vizsgálatok, tehát egy mondjuk egy egyszer használatos csomagolóanyaggal szemben vizsgáljuk a mondjuk az visszaforgatott, újra használt csomagolóanyagok.
Mik lesznek azok a megoldások, amikre a magyar piac a legjobban, vagy a legkönnyebben reagálni fog? Mert azért említetted itt, hogy vannak még azért olyan területek, ahol nem büntetnek, de azért javában szabályozásra van szükség.
Hát lesz egy időszak, amíg a piac letisztul, tehát azok a megalapozatlan állítások és azok a típusú címkék, amelyek nem rendelkeznek egy jól felügyelt, átlátható minősítési rendszerrel, azok valószínűleg el fognak tűnni. És nehezebb pálya jön, ha zöld kommunikációt fognak majd választani a kommunikációhoz, mert egy kicsit hosszadalmas, egy kicsit nehézkesebb útvonalon lehet megszerezni ezeket a bizonyos címkéket. A kettes címkék azok, amelyek jellemzően a vállalat öntanúsításán alapszik, tehát én állítom azt, hogy szép vagyok, és akkor szép vagyok, higgyük el. Hát ezek fognak valószínűleg eltűnni jobban a piacról, és megerősödnek ugyancsak az életciklus elemzésen alapuló számítások. Illetve, ez is egy fontos, kifejezetten aláhúzott tilalom lesz, hogy például nem mondhatja valaki a karbonsemlegességre, nem hivatkozhat valaki karbonsemlegességre úgy, hogyha az kizárólag offsetáláson alapszik, ugye ez a repülőgéptársaságok esete, hanem egy nagyon robosztus vállalati dekarbonizációs program kell mögé, amit ugyancsak egy külső szervezettel kell hitelesítetni, monitoroztatni. Erre léteznek standardek, ilyen a Science Based Target például, tehát ez a tudományosan megalapozott célkitűzés, ez egy jó kiforrott vállalásrendszer, amit maga a Science Based Target szervezet tanúsít is. Tehát ilyen a háttérben már azért lemondhatjuk, hogy karbonsemleges, de azért látszik, hogy a mostani vagy nyugati állapotokhoz képest az mindenképpen ez egy nehezített pálya a kommunikációban, tehát többi energiát és odafigyelést igényel majd.
Beszéljünk egy kicsit akkor a környezeti címkék típusairól, mert hogy ez egy fontos dolog lesz ebben a szabályozásban.
Igen, hát jelenleg is ugye az a helyzet, hogy jellemzően három típusú címkét különböztetünk meg. Ugye az egyes az, ami egy komplex, minden környezeti szempontot értékelő, jól átlátható minősítő rendszer, ami külső tanúsítással rendelkezik, egy független testület ítéli oda magát a címkét, ellenőrzött folyamat, ezek az egyes típusú címkék. A kettes az, amit már említettem, hogy önbevalláson alapul, tehát én azt állítom, hogy ez nagyon környezetbarát, és valamit talán mögé teszek, de nem is ellenőrzött, nem tudjuk, hogy ki tanúsítja, nincs is tanúsítva Hamri fél által. Ezek fognak valószínűleg eltűnni jobbára, és a Hamri típusú címkék pedig az életciklus számításon alapuló, olyan vizsgálatokon alapuló összehasonlító, vagy akár terméknyilatkozat, amit a gyártó maga tesz meg, de a maga folyamatban tanúsító van, és nemzeti programoperátorok például LPD-ket tesznek közé, ezek eredményeképpen valószínűleg maradni fognak, és ezek megalapozottnak tűnnek.
Hogy lehet egyébként gazdaságilag felkészülni erre? Mert hogy azt feltételezem, hogy ennek a minősítésnek azért lesz bizonyos költsége, hitelesen állítsa magáról, ez az egyik része, a másik pedig, hogy mikortól várható, hogy ez egységesen jelen lesz majd a piacon.
A szabályozást nézve, ha az időzítést tekintjük, akkor ez most egy javaslat, amit elfogadtak. Ugye innen még azért egy 18 hónap simán eltelik, mire ebből egy direktíva lesz, amit utána még 18 hónapig tart, mire a tagállamoknak implementálniuk kell, de lehetnek ennél gyorsabbak és aktívabbak. Tehát azért egy olyan 2-3 év beletelik, mire ez a magyar fogyasztóvédelmi jogszabályozásban is megjelenik. Egyébként tehát ez az időzítés.
Ár, érték, arány, költségek? Mert hogy azért azt gondolom, hogy fel kell erre készülni anyagilag is, hogy ez egy bekerülési költség lesz a vállalkozások számára, amit be kell tervezni.
Ez azért összetett kérdés, mert az akkor költség, hogyha én zöld kommunikációt akarok folytatni, akkor valóban áldozni kell ennek az alátámasztására, és nyilván drágább egy reciklus elemzést elkészíteni, vagy egy ilyen címkét megszerezni, mint minden további nélkül azt állítani, hogy én rendkívül zöld vagyok. Ez nyilván magasabb költség lesz. Azonban hozzá kell tenni, hogy a fenntarthatóság és a Green Deal és egy sor jogszabály, ami ebből következik, egyébként is olyan feladatokat generál a vállalatok számára, amelyekből azért következik az, hogy nekik ezt el kell végezniük mindenképpen. Tehát ha úgy vesszük, akkor egy amúgy is elvégzendő feladat mellé ott egy lehetőség, hogy akkor erről lehet kommunikálni is a piacon. Tehát ha innen nézzük, akkor ez inkább egy plusz értéket teremt, és mivel tisztul a piac, kevesebben fognak valószínűleg kiabálni ilyen témákban, de nagyobb zajt lehet csapni, nagyobb hangja lehet egy valóban teljesítményre rendelkező, fenntartható terméknek.
Attila, köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Holnap tegnapja, hamarosan folytatjuk zöld pénzügyi percekkel.